Erőt ad a megfáradtnak, az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, a 8. Zsoltár 1. és 4. versei éneklésével magasztaljuk az Urat, a felséges Istent, a 4. vers alapján pedig éneklünk őről úgy, mint aki gondoskodik rólunk, ezzel a hittel, örömmel, lelkülettel énekeljük. 8. Zsoltár 1. és 4. verse. Foglaljunk helyet, és így hallgassuk meg az Úr írott igéjét. Mózes 5. könyvét kezdtük olvasni a református kalauz szerint. Ennek a bibliai könyvnek az első részéből olvasom az Úr írott szavát. Az első rész 19. versétől kezdődően a 28. versig. A bibliai történet folytatása lesz majd a textus, az igéhirdetés alapigéje, de annak is a fényében, ami most is már hangzik, hallgassuk figyelemmel az Úrról, és mi rólunk is, így szól az írás. Azután elindultunk a Hóreptől, és bejártuk ama nagy és rettenetes pusztát, amelyet láttatok, az Emareusok hegyének menve, amiképpen parancsolta az Úr, ami Istenünk nekünk, és eljutottunk Kádes Barneához. És azt mondtam nektek, eljutottatok az Emoreusok hegyéig, amelyet az Úr, ami Istenünk ad nekünk. Ímé, elődbe adta az Úr, a te Istened, ezt a földet, menj fel, bírd azt, amiképpen megmondotta az Úr a te atyáid Istene neked, ne félj és meg ne rettenj. Ti pedig mindnyájan hozzám járulátok, és azt mondtátok, küldjünk embereket előre, hogy kémleljék meg nekünk azt a földet, és hozzanak nekünk hírt az út felől, amelyen felmenjünk, és a városok felől, amelyekbe bevonuljunk. És tetszett nekem ez a beszéd, és vettem közületek 12 férfit, minden törzsből egyet-egyet, és fordulának, és felmentek a hegyre, eljutottak az Eskol völgyéig, és kikémlelték azt. És vettek a kezeibe annak a földnek gyümölcséből, aláhozták mi hozzánk, hírt hoztak nekünk, és azt mondták, jó az a föld, amelyet az Úr, ami Istenünk ad nekünk. De ti nem akartatok felmenni, hanem pártot ütöttetek az Úrnak, a ti isteneteknek parancsa ellen. És zúgolódátok a ti sátoraitokba, és azt mondtátok, Mivel gyűlöl minket az Úr, azért hozott ki minket Egyiptom földjéből, hogy adjon minket az emorósok kezébe, és elpusztítson minket. Hova mennénk fel mi? A mi atyánk fiai megrettenték a mi szíveinket, ezt mondva, az a nép nagyobb és szálasabb nálunk, a városok nagyok és megerősítettek az égig. Még Anák fiaikat is láttunk ott. Legyen az Úr áldása az ő igéje meghallásán, annak szívünkbe fogadásán, így helyünkön maradva imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, az a dicsőítés, isteni magasztalás, ami az örökké valóság kiteljesedett állapotában hangozhat majd a mi szánkból is, az új ég és az új föld dicsőségében, ami a mi reménységünk, az örökségünk, tökéletes lesz, minden bűntől és bajtól mentes, de olyan nagy kiváltság, Urunk, hogy mégis ebben a világban néha talán bűnös voltunk ellenére is, hangozhat már most is az imádat és a hódolat te neked. Urunk, az élet Isten tiszteltében a mindennapokban is ezt tehettük az elmúlt héten, olyan nagy kincs ez, de a gyülekezet közösségében még inkább. Köszönjük, hogy a feltámadás emléknapja számunkra a hét első napja, az Úr napja. Köszönjük, hogy nagy hét után ezen az Úr napján is láthatunk téged felségesnek, és köszönjük, hogy láthatjuk Jézus Krisztust, ami megtartónak. Tudod, Úrunk, hogy szükségünk van rá. Most is van mit eléd hozni. Szabadíts meg minden bűntehertől, kétségeskedéstől, hitetlenségtől. Olyan fájó azt látni, ahogy az ószövetségi néped sem volt tökéletes, de te mégis megtartottad őket is. Mi elméletben tudjuk, hogy minket is megtartasz, de segíts, hogy ez ne csak elmélet legyen, hanem a szívünket betöltő öröm, békesség. Kegyelmedet kérjük azokra a testvéreinkre, akik bármi miatt most nem vannak itt közöttünk, velünk együtt. Kérünk arra, őket is kísérje szereteted, ha betegek az elég kegyelem. És kérünk arra, Urunk, szent lelked által ma is azt mond nekünk, amire nekünk van szükségünk. Elsősorban azért, hogy lássunk téged, másodszorban azért is, hogy lássuk magunkat úgy, ahogy te. Jézus érdeméért, atyánk. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét, testvérek, az ige szavával hirdetem a bűnvaló imádságunk után is válaszképpen. Ha az Isten belünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odatta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Amen. A 275. számú dicséretünk Isten népének, a hívő embernek a reménységéről énekel. Sokféle formában énekeljük meg, miért biztos a jövendő és a jelen, miért van velünk az Úr és hogyan. Énekeljük ezzel a hittel, lelkülettel 275. számú dicséret.
Yeah.
Helyünkön maradva fohászkodjunk. Urunk, most azt énekelhettük, hogy mind egyetemben együtt hatalmas közösségként imádhatunk téged a mennyei örök dicsőségben. Ezzel is megvallottuk, hogy úgy tekinthetünk egymásra is, mint akik tiéd vagyunk. Együtt örvendezhetünk most is, és mindörökké. De ha bárki mégis úgy lenne itt, hogy nem biztos abban, hogy övi az üdvösség, nélküled él még mindig, formáld át az ő szívét is, mieinket is, Urunk. Munkálj hitet, erősítsd a hitet, kérünk. Köszönjük, hogy ezért is szól ma a te igéd. Amen. Mózes 5. könyve első részének 29. versétől olvasom az írott igét, folytatását a bibliai történetnek. A 29. verstől kezdődően olvasom a 33. versig. Akkor azt mondtam nektek, ne rettegjetek és ne féljetek azoktól. Az Úr, a ti Istenetek, aki előttetek megy, ő hadakozik ti értetek, mind aszerint, amint cselekedett veletek Egyiptomba a ti szemeitek előtt. És a pusztában, ahol láttad, hogy úgy hordozott téged az Úr, a te Istened, amiképpen hordozza az ember az ő fiát. Mind az egész úton, amelyen jártatok, amíg oda jutottatok erre a helyhez. Mindazonáltal nem hittetek az Úrnak, a ti Isteneteknek. Aki előttetek járt az úton, hogy helyet szemeljen ki nektek, ahol táborozzatok, éjjel tűzbe, hogy megmutassa nektek az útat, amelyen járjatok, és felhőben nappal. Remélem, hogy észre vettétek, hogy a mostani istentisztelet előtt is, ha ide érkeztünk a templomba, és ez jellemezte a 8 órai istentisztelet elejét is, több kisgyermekkel is lehetett találkozni, kisgyermekét hozó édesanyával vagy édesapával, családtagokkal. Az Úr kegyelme, hogy nagyon szaporodik a pasaréti gyülekezet létszámban is, nem csak hitben, meg várjuk is a babák születését. Vannak nagyobb gyermekek is, de akiket még kezében tart az édesapa vagy édesanya, inkább az édesapa, mert már erő is kell jobban. És többször megtörtént így a nagyobb gyerekekkel, amikor nálamnál jóval magasabb édesapa tartotta a kezében, és én úgy humorosan megjegyeztem, hogy most még Tibor bácsinál is magasabb vagy, és ő büszkén vállalt, hogy ez így van. Ott az apa ölében, kezében minden más perspektívában látható. Előtte lehet, hogy én vagyok a legkisebb, de ha engem is édesapa fölvett, akkor biztos kezekbe vagyok, és onnan az apai kézből tényleg egészen másképp néz ki a világ. És nagyon érdekes, hogy Mózes 5. könyve, amelynek az egyik talán a legfontosabb témája, teológiai témája vagy bibliai témája, Isten szeretete népe iránt, Isten és a népe szeretet közössége sokféle formában kijelentve, ugyanakkor a törvény illetve ennek a könyvnek a jelentése is ez, hogy törvény megismétlése, megerősítése, másolata. Újra elmond sok mindent Mózesen keresztül az Úr, az ő népének, ami fontos, a fiak és az unokák nemzedékének. De nem véletlen a kép. Isten itt ezen a helyen úgy mutatja be magát a népének, mint az ember, aki kezében hordozza a fiát. Személyesen is, és mint közösségként is, az akkori hívőket és az akkori Isten népét is. Hallottuk a bibliai köszöntés igéjében az Isten tiszteletünk legelején, hogy van, amikor Istenre vonatkozóan a lelki perspektíva, a madártávlat, sasszárnyon hordoz az Úr, akik az Úrban bíznak, szárnyak elnek, mint a saskesejük. Itt viszont a téma miatt még személyesebben, hogy még jobban érthesse mindenkori Isten népe is, milyen az Úr. És olyan jó lenne, hogyha csak pozitívumokról lehetne beszélni. De az a szomorú tény, hogy ez a gyönyörű szép kép Istenre vonatkozóan, meg ránk vonatkozóan, mégiscsak egy nagyon negatív jelentésű, üzenetű szövegkörnyezetben szerepel, hallottuk is. Arra a történetre utal vissza Mózes, amikor az apák nem akartak bemenni hitetlenség miatt, és tudjuk, hogy nem is mentek be. Az apák nemzedéke hitetlen volt, egyáltalán nem ideális tehát az Isten népe állapota, és vajon a fiak az apáikat követik, vagy ők majd bemennek? Mi persze utána vagyunk az eseményeknek, de itt még előtte voltak. Vajon milyen lesz a fiak nemzedéke? Ők bíznak majd? És hallottuk sajnos a 32. versben, ez a fiakra is vonatkozott, mindazonáltal nem hittetek az Úrnak a ti isteneteknek. Ez a kép tehát, amiről itt Isten önmagáról beszél a kijelentésben, beszél az Úr személyének a nagyságáról, kegyelmes voltáról, mennyire szeret, de beszél arról is, és ez lesz majd az első üzenet, hogy milyen az Úr népe, amikor nem bízik, nem mutatkozik egyáltalán olyan népnek, mint aki az Isten gyermeke lenne, az Úr fia. Miért is van ez? De aztán látjuk, hogy milyen az Úr, és hogyan is bízhat mégiscsak az Úr népe, amikor még a reménysége, a jövő reménysége szempontjából is tudja, hogy ki az ő Istene. Amiképpen hordozza az ember az ő fiát. Csak hogy a fia a képben az apák nemzedéke és a fiak nemzedéke Mózes idejében. Megtudtuk a könyv elejéről, hogy a 4 évtizedes pusztai vándorlásnak végén vagyunk. Mózes utolsó szavai is ezek a kijelentések mindenképpen. És nagyon fontos, hogy gyakorlatilag a 40. esztendő 11. hónapjában kezdte az Úr megszólítani a népet, ez kiderül. És látszik itt az első részben is már, hogy Mózes emlékezteti a fiakat, hogy az Úr kegyelme abban is látszott, hogy mennyire megsokasodtatok, megsokasodtunk. Annyira sokan lettek, hogy kellett vezetőket választani Mózes segítőiként is, és utána rögtön a Kádes-Barneai történet, amikor a kémek elmennek, és azután mégsem megy be az apák nemzedéke. Van áldás is, de van hitetlenség is az Isten népe életében. És nagyon beszédes lett nekem az a tény, hogy amikor halljuk, hogy a kémek híradásaképpen jó hírt hoznak a földről, rögtön utána a 27. versben ez hallható: és zúgolódtatok a ti sátoraitokban is, azt mondtátok, mivel gyűlöl minket az Úr, azért hozott ki minket Egyiptom földjéből, hogy adjon minket az emarósok kezébe, és elpusztítson minket. Majd csak ezután van itt a leírásban az, hogy a félelmük volt a háttérben, féltek az ellenségtől, az Anák fiaitól, de itt az emlékeztetésben Mózes a fiakat úgy akarja emlékeztetni, hogy mi volt mindezek háta mögött mégiscsak a háttérben, hogy hogy gondolkoztak az Úrról. És ez valami rettenetes, ha hallottuk. Az egész könyv témája szeret az Úr. Itt meg mit mondanak? Gyűlöl az Úr bennünket. Nem hitetlenek a pogányok, akiknek semmi közük az Úrhoz, hanem az Úr népe. És ezt mondja, ezt érzi, az Úr gyűlöl minket, gyűlöl engem. Azt mondják, hogy azért hozott ki, hogy az emoreusok kezébe adjon. hallottuk a felolvasásból is, és többször is mondta Isten pontosan az ellenkezőjét. Azért hozlak ki Egyiptomból, hogy aztán majd az emorósokat a te kezedbe adjam. És a harmadik az is szomorú, azért hozta ki őket, hogy aztán vigye őket az ígéret földjére, hogy életet, örök életet adjon nekik az ígéret földje, fizikai valósága, lelki módon is bátorítás, reménység. És ők meg azt mondják, hogy azért hozott ki, hogy elpusztítson. Gyűlöl Isten, az ellenség kezébe akar adni, el akar pusztítani. Minden, ami történik körülöttünk, ezért van. Hogy mehetnénk föl harcolni? Hát nem csoda, hogyha Isten ilyen számukra, magukat pedig egy ilyen Isten népeként értékelik, akkor az ellenség hihetetlen nagy. Még ha törpék lettek volna az Anák fiai, pedig óriások voltak, de ha törpék lettek volna, akkor is nagyobbaknak látták volna, hiszen teljesen maguk alatt voltak, egyáltalán nem hittek. Ez a negatív jellemző van itt a történet, az igei üzenet fényében. És az az elszomorító, mi mindig negatívat kell mondani, hogy kiderül, hogy sajnos a fiak is ilyenek. Elméletben persze tudjuk, hogy a bűneset óta a gyermekeink, unokáink nem csak a jó tulajdonságainkat öröklik, hanem a társunktól a rosszat is, vagy talán a miénktől is. Ezt már nehéz eldönteni, mikor a rossz tulajdonság a kérdés, de ugye látjuk rajtuk, hogy nem csak jó tulajdonságokat örököltek. És hogyha az apák úgy viselkedtek évtizedeken át, hát megszokják a gyerekek is, hogy épp most nincs víz, hát akkor nem imádkozunk az Úrhoz, hanem elkezdünk panaszkodni, vádolni az Urat. Nem tudunk várni az Úr ígérete beteljesedésére. Kapkodás van. Nem akarok sorolni több negatívumot, bárcsak azt mondhatnám, hogy nem ismerjük ezt a helyzetet, de ha ismerjük, tudjuk, hogy a gyerekek, unokák megtanulják, mert a szívükben, őbenük is ott van a hitetlenségre való vágy, hogy milyen az, amikor hitetlen édesapa vagy édesanya nem tud bízni, pedig nagyon nagy hívő, csak most éppen nem bízik. És ha egy egész nép ilyen, egy egész közösség, az katasztrófa. A fiak sem hisznek. Csak arra a történetre emlékeztetek, ami nem sokkal ezelőtt történt, Mózes 4. könyve 21. részében, amikor Isten kígyókat bocsátott a népre. Emlékszünk-e, hogy mi is volt az oka, hogy kígyók jöttek, isteni védelem alól kikerült a nép, és jöttek a mérges kígyók, és sokan meghaltak. Ott volt ez a helyzet, hogy a nép ezt mondta Istennek, nincs kenyér, víz sincsen, és a hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. A hitvány eledel az a manna, amit az Úr adott nekik, kenyér gyanán. Nincs kenyér, víz sincs, és a hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Ez már a fiak nemzedéke többsége. Néhányan az apák nemzedékéből még éltek, de a fiak ilyenek, hitetlenek. Milyen az, amikor az Úr népe nem tud bízni az Úrban, hitetlen? Akkor az Urat egyáltalán nem annak látja, aki, és akinek ő kijelenti magát. Gyűlöl, pusztítani akar, az ellenség kezébe adni. Nem győzelmet akar adni nekem, hanem pusztuljak. És itt használja egy ilyen szövegkörnyezetben ezt a képet az Úr magára. És önmagában már így a negatív elkezd változni. Szeretném jelezni, hogy a Mózes 4. könyve 13. 14. részeiben, ahol ez a kémek története le van írva, ott nem szerepel a kijelentésben ez a kép. Ennek a képnek a leírása itt jött elő, amikor a fiaknak beszél Mózes az apáikról, és hát persze róluk is. Itt akarja használni ezt a gyönyörű képet, hogy mint az ember hordozza az ő fiát. Ilyen az Úr. Mert lehet, hogy a nép úgy gondolkodik, ahogy, olyannak érzi Istenét, ahogy, ez azon nem tud változtatni, hogy viszont Isten az, akinek ő kijelentette magát. Az Úr nem olyan soha, amilyennek mi esetleg képzeljük, igen nélkül. Ő mindig olyan, amilyennek kijelentette magát. És olyan kedves nekem, hogy nagy hét után vagyunk, és nagy héten rengetegszer hangzott el az Isten szeretetének a valósága az Úr Jézusban. Azért a János levele, János első levele 4. részéből ezt a két verset felolvasom, hogy halljuk újra. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Van, amikor nem is szeretjük az Urat talán. De nem abban van a szeretet, nem ez a kérdés, hanem az igazi döntő, hogy ő hogy. És elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul. És ezt a képet akarja kiemelni Mózes idejében, hogy az az egyszülött fiú, az Úr Jézus, akit a mennyei atya kezében hordoz, mert ő az egyszülött fiú, ugyanezt az élményt, ezt a valóságot, lelki igazságot élheti át minden egyes hívő ember, de mint közösség is. Mint Jézust is, téged is, minket is kezében hordoz az Isten, mint az apa a fiát. Bárcsak ezt mernék mindig hinni. De hát a fiak se tudták hinni, úgy tűnik akkor és ott. Akkor nem fognak bemenni az ígéret földjére? Akkor ő nekik is azt mondja Isten, hogy na majd akkor még 40 év? Az azért szörnyű lett volna. Mivel utána vagyunk az eseményeknek, a mi lett volna, ha teljesen fölösleges. De szeretném jelezni, hogy látszik az igében, hogy Isten a hitetlenkedő fiakat hogyan tudja mégiscsak más formában használni, és hogyan tudnak ők engedelmeskedni, hinni, hogy szólt nekik az ige. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Mit tesz az az édesapa vagy édesanyja, aki a gyermekében már nem tud semmit tenni, és bajba van? Hát fölveszi. Lehet, hogy már 10 éves, de föl kell vennem. Így tudom neki jelezni, hogy én viszont az vagyok, aki. Te pedig a gyermekem vagy. Székelyföldről származik az egyik kedves pasaréti testvérünk, akit én szoktam látogatni az idősek otthonában, úrvacsorával, gyakorlatilag majdnem, hogy minden hónapban, és én tőle hallottam leggyakrabban ezt, hogy fiam. De ezt lányokra is mondta. Mert a fiam szó a magyarban is, régi magyar kifejezésben, az sokakat érint. Ezért fontos nekem, hogy milyen az Úr, aki azt mondja az övének, hogy fiam. Benne van, hogy kihez tartoztok, és ő ezt jelenti ki a fiaknak is. Az a kérdés, hogy én ki vagyok a ti számotokra. És így a negatív szövegkörnyezet megint pozitívvá kezd változni az üzenet szempontjából, mert azért mehetnek be a fiak Kánaán földjére, mert az apák nem mentek be. Isten tehát az apák gonoszságából is a végén mégiscsak áldást hozott ki, mert a fiaik viszont bementek, bevitte őket. És ha emlékszünk, a folytatásban olvastam volna, Isten esküvel mondta ki, esküvel ígérte meg, hogy az apák nemzedéke nem fog bemenni az ígéret földjére. Az apáikra nézve negatív az isteni eskü, de az atyáikra nézve, emlékszünk, hogy nagyon is pozitív, azért mentek be. Míg az édesapák, nagyapák nemzedékének a bűne ellenére is őrájuk is úgy tekinthettek, hogy azért őket is mégiscsak az Úr hordozza, az fenyítő ítélet volt, hogy nem mehettek be az ígéret földjére, és ugye tudjuk, hogy maga Mózes sem mehetett be. Isten komolyan veszi az ő népe bűnét is, és vannak következményei. Fizikai módon nem mehettek be az ígéret földjére. De az apákra sem szabad úgy tekinteni, hogy közben nem nézzük, hogy az atyákra, mit is mondott Isten, az atyáinkra. És az atyáinkhoz tartoznak az apáink is. És látszik az Úr szeretete, kegyelme. Megtartotta az apáinkat is, Mózest is, most pedig mi vagyunk, a mi nemzedékünk, vajon merünk bízni ebben az Úrban, aki bennünket is hordoz? Látjuk ezt az Urat annak, aki? Ezért nagyon kedves a folytatásban, hogy milyen is ez az Úr, aki hordozza az ő népét, mint az apa a gyermekét. Ezt nézzük még meg pár kifejezéssel. Igazából csak 3-at szeretnék kiemelni itt a szövegkörnyezetben, felolvasott igében hallottuk is, az Úr harcol, az Úr hordozza az övéit, és az Úr közösséget vállal az övéivel. 3 egyszerű igei gondolat. De előtte még azt hagyj jegyezzem meg, hogy amit itt Mózesék átélnek és tapasztalnak Isten személyének a titkából, azt az Úr Jézus, amikor a földön járt, a szó legteljesebb értelmében meg is mutatta. Amikor kisgyermekeket hoztak hozzá, Jézus tényleg kezébe vette őket, ölébe vette őket, hordozta őket, tartotta a kezében. Az a történet, amikor a tanítványok nem akarták, hogy Jézushoz vigyék a gyermekeket. Ő meg éppen az ellenkezét akarta mutatni, amit a Mózes 5. könyve is jelez Istenről, hogy szeret. Tehát Jézusban láttuk is beteljesedni azt, a szó legteljesebb értelmében, hogy milyen az, amikor az Isten, csak most Isten ember, mert Jézus, hordoz valakit a kezében. Ki volt Jézus? Ki volt Isten Mózes idejében? Az apák és a fiak nemzedéke idejében? Az Úr a ti Istenetek, aki előttetek megy, ő hadakozik ti értetek, mind aszerint, amint cselekedett veletek Egyiptomba a ti szemeitek előtt. Az Úr harcol. Az a nehézség, hogy ha be kell menni az ígéret földjére, ott harcolni kell a népnek is. Az apák ezért is nem akartak bemenni. Mi félünk azoktól, akik ellen harcolni kell. Van is miért félni az ellenségtől, ha csak mi lennénk. De azt mondja, az Úr harcol, értetek. Hányszor mondta már ezt az Isten nekik az egyiptomi szabadítás és a pusztai vándorlás időszakában. Olvassuk el a Mózes 5 könyvét úgy egyszerre, és meglátjuk, hogy rengetegszer. Az Úr harcol. Az Úr az ő szabadítását így végzi. Nekem nagyon kedves lett a Károli fordításban ez, hogy amint cselekedett veletek Egyiptomban. Isten harcol az ellenséggel, legyőzi az ellenséget, ebben benne voltak a tíz csapás csapásai is, tehát Isten valamit az ellenséggel tesz, de azt mondja, hogy veletek teszi, mert értetek harcol. Ami történik az ellenséggel, az értem történik, tehát az Úr velem cselekszik, mert az övé vagyok. Menni kell harcolni, de ki harcol, az Úr harcol. És ez a kép azt mondja, hogy mindig úgy gondolkodjunk, amikor harcolni kell, hogy az Úr harcol, én is harcolok, de én ott vagyok az Úr kezében, aki tart. Ez a kép ezt akarja a szívünkre helyezni, hogy a hit perspektívája ez. Emlékszünk például, amikor Józsué idejében Ai városát kellett volna először elfoglalni, Jerikó után. Ákán vétkezett, a közösség és az egyén összetartozik az Úr előtt, a nép szenvedette miatt. Voltak, akik meg is haltak sajnos. De aztán mégiscsak elfoglalták Ait, mert helyreállt az Úrral való kapcsolatuk. Akkor már hittek engedelmesen. Vagy Józsué könyve 10. részében, amikor a nap és a hold megáll, hatalmas csoda történik a természetben, mert hosszabb ideig tart a harca Józsuénak. És ott van ez a kifejezés, hogy azért történt ilyen, ami előtte meg utána se igazából, mert az Úr harcolt Izraelért. Az Úr harcol, értetek? Az Úr, emlékszünk, az Úr neve ezt jelenti, hogy ő szabadító, aki ott van, szövetséges Istenként hűséggel ott van az övével, az Úr kifejezés ezt hordozza. A Vöröstengeri átkelés után Mózes vezetésével a nép énekel egy gyönyörű dicsőítő éneket, Isten dicsőítő éneket, és ezt mondja a 3. vers leírása, 2. Mózes 15.3, vitéz harcos az Úr, az ő neve Jakve. Ez a Jakve az Úr. Vitéz harcos az Úr, az ő neve Úr. Ez a vers azt mondja, hogy az Úr névhez, és a név hordozza a jelentést, a személy mindenfajta jellemzői tulajdonságát, de most az Úr névhez társítsd ezt, vitéz harcos. Aki kiért harcol, érted. Bármi, ami történik az ellenséggel, azért teszi az Úr, mert veled van, melletted van. Ennél szebb képpel valóban nem lehet leírni egy gyermek számára, hogy mennyire közel van ez az Úr, aki velem van és harcol, hogy tart a kezében, és közben harcol. Hát amikor egy kisgyermek ezt tapasztalja, hogy édesapa valamit tesz valakivel, mert ellenség, én meg ott vagyok a kezében, ott bármit tehetek én is, igazából édesapa cselekszik. Az Úr Jézus szabadításának a valósága bemutatja örök életre szólóan, hogy milyen az, amikor Isten harcol értünk. Jézus elvégzett mindent, ezt olyan egyszerű kimondani. Az lenne fontos, hogy a hitünk ezt ragadja meg mindig, hogy bármi, ami velünk történik a földi életben az örök élet elérkezéséig, az örök élet kiteljesedett formája elékezéséig, addig is az Úr harcol, mert ő szabadító. És én ott vagyok a kezében. Ebben a világban azonban tapasztalni kell a pusztai vándorlás hordozását. A pusztában pedig hordozott az Úr. Fontos most is az apák nemzedékét, amikor ez az ige elhangzott nekik, nem is olyan sokáig kellett hordozni. Emlékszünk, kijöttek Egyiptomból, Vöröstengeri átkelés, majd hamar ott voltak a Sínai hegynél, előtte volt víz, manna, a Sínai hegynél egy év tartózkodás, utána néhány hét alatt odaértek Kádes Barneába. Tehát nem is volt olyan hosszú a puszta, de arra a rövid időre is igaz volt, hogy hordozott az Úr. A fiaknak már 40 esztendeje hordoz az Úr. Mert a pusztában erre szükség van. Az ő gondoskodása, az ő szükségeket kielégítő akarata, szeretete. Konkrétan itt hangzik el, hogy úgy hordozott, mint az apa hordozza a fiát. Jelenre, múltra, jövőre nézve egyaránt igaz ez, hogy az Úr megtartja az övéit. Nem arról volt szó, hogy nem voltak szükségeik, hanem arról volt szó, hogy a szükségek kielégítésében is az Úr úgy tartott meg, mint hogy megtartja az apa a fiát. János evangélium a 10. részében, amikor a jó pásztor és az ő nyája gyönyörű példázatát mondja el Jézus, ott hangzik el ez ott a vége fele, hogy mennyire biztos kézben vannak az Úr tanítványai, az Úréi. Senki ki nem ragadhatja őket az atya kezéből, senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. Az isteni szent háromság titka szempontjából mondom így, hogy Jézus kiemeli, hogy ennyire biztos az életetek, az örök életetek, mert az enyémek vagytok, az atyáé vagytok. Az atya kezében, a fiú kezében. Mint az apa a fiát hordoz. Mered ezt hinni Isten népe? Akkor, amikor lehet, hogy szükség van. Lehet, hogy éppen nem tudsz hinni. Mindjárt mondom a példát. De a harmadik jellemző az isteni közösségvállalás. Aki előttetek járt az úton, hogy helyet szemeljen ki nektek, ahol táborozzatok éjjel tűzbe, hogy megmutassa nektek az utat, amelyen járjatok, és felhőben nappal. Hát, ha elmennénk kirándulni a gyerekekkel, meg a fiatalokkal, vagy a régebb óta fiatalokkal is, akkor éjjel nem szívesen mennénk kirándulni szerintem, mert akkor azért nem olyan izgalmas, főleg erdőbe. De azt mondja, hogy éjjel a tűz oszlop képében, hogy mutassa nektek az utat, mert volt, amikor éjjel is kellett menetelni. Közösséget vállal, ott van velük, jelzi a teofánia, az isteni jelenés, a felhőoszlop, tűzoszlop, az Úr dicsőséges köde, mint jelenlétét igazoló jelek. Azt mondja, ott van, közöttetek van, de mit csinál? Előttetek megy, hogy mutassa az utat, hogy vezessen. A képhez visszakapcsolódóan az apa fogja a kezében a fiát, és közben az apa keresi, hogy merre kell menni, ami a fiamnak a legjobb. Isten mindent az ő népéért tett a szeretetéből. Ugye nem egyszerű kérdés, amikor nem tudjuk, hogy mit kell tenni. Családba, gyülekezetbe, vagy a személyes életünkbe. Imádkozunk is az Úrhoz, hogy mutass, Uram, utat, de még mindig nem tudjuk, hogy mit akar az Úr. És érezzük, hogy meg fogjuk tudni, de várni kell. Az Úr tartja az övéjét a kezében, és keresi a lehetőségeket, mert az Úr szereti az övéjét. Isten tehát ilyen. Hogyan lehet ebben az Istenben bízni a fiak nemzedékének? Hogyan merik ők elhinni, noha az apáik hallották ezeket a kijelentéseket, de nem hittek? Hangzott az ige. Az Ézsaiás könyve 41. részében a 10. és a 13. versben is, tehát nagyon közel egymáshoz, kétszer is szerepel az a gondolat, hogy Isten fogja az övéi kezét. Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, megsegítelek, igazságom jobbjával támogatlak téged. Amikor fogja az Úr az övéi kezét, ennél sokkal személyesebb és sokkal közelebbi az élmény, az Isten élmény, hogy tart a kezében, nem csak fogja a kezem, hanem tart. Ez a hívő ember hite, ha mer hinni ennek a kijelentésnek. Hisz az Úrnak, és aszerint gondolkodik, cselekszik. Lehet, hogy nem érti az Urat még mindig. Lehet, hogy még mindig nagyok azok az anákok, de már az Úrral való közösség örömét, valóságát átéli, átérzi. És akkor itt mondjuk ki azt, hogy tulajdonképpen amikor a gyermekeinket ölünkbe vesszük, mikor is szokott lenni? Én három dologra gondoltam, lehet, hogy több is van, de mindenképpen szeretnénk a szeretetünket még inkább kifejezni. Mondjuk neki, hogy szeretlek, de amikor ölembe veszem, átölelem, ott a kezembe van, szeretlek téged, hozzám tartozol, ennyire szeretlek. És ezt éreztetni kell a gyermekkel. Jézus ölébe vette a gyermekeket, újra hagyd mondjam. Második, látja, hogy elfáradt a gyermek, még túl pici, nem tud annyit sétálni, és még messze van a cél, na akkor fölveszlek. Általában mutatni is szoktuk, hogy kéztartás, hogy vegyél föl, de van, amikor mutatni se kell, mert a szülő látja. És fölveszi, mert elfáradt, hallottuk, elfáradnak, még az ifjak is meglankadnak, de akik az Úrba bíznak. És a harmadik, hogy védelmezi. A szülő hamarabb látja a bajt, mint a gyermek, mert magasabbról néz. És lehet, hogy előre fölveszi a gyermek, hogy nem is tudja, hogy miért vett fel a kezébe. Mert ő tudja, hogy milyen veszély fenyeget. Vagy ha veszélyt érez a gyermek, és kiállt, menekül, szülő is rohan és fölemeli, mert meg kell védeni. Szeretet, segítés, védelem. Ilyen az Úr. A bibliai történetek és az Úr Jézus megváltó műve egésze is azt hirdeti, hogy mindezeket hogyan végezte el Isten, tehát bízhatunk benne. Számunkra, néhány példát írtam még föl, számunkra ez tényleg valóság lehet. Az idősebb nemzedék, a fiatalabb nemzedéknek jó példát is mutat, hála az Úrnak. És ha ezt tanulják meg a gyermekeink, unokáink, dédunokáink, hogy baj van, de a dédpapa is, vagy a dédmama is, az Istenre bízza a hitét, az életét, az én életemet, mint dédunokájét, mert ő is nagy ember, de az Úr még nagyobb. És megtanulja a gyermek, hogyha baj van, vagy ha érzek valamit, ha nem bírok bízni, mit tegyek? Azért, mert az Úr az, aki. Elhordozó, elviselő szeretet, amikor átölel. Ez a bűneink miatt fontos, hogy elfedezi a bűnt, megbocsátja, megszabadít. Jézus megszabadította bűntől, bajtól, haláltól, örökkárhozattól, mindentől megszabadított. Mindentől, ami a hitünket támadhatja, ami miatt úgy érezzük, hogy gyűlöl az Isten, mindettől Jézus megszabadított. De ha nem tudok hinni, akkor hitetlenkedem, és akkor lehet, hogy következménye is van a bűnömnek. De az Úr akkor fölemel, kézbe vesz, mert helyre kell állítani a gyermekét. Akit szeret az Úr, azt megfenyíti. Csak a gyermekét fenyíti az apa, mondja a zsidókhoz írt levél 12. része. Amikor idősebb valaki, és mi már nem tudunk segíteni, ott fekszik a betegágyon, de tudom, hogy az Úr kezében tartja, és ő viszi át magához, hiszen az övé, és addig is szeretettel gondoskodik róla. Talán a legnehezebb, amikor esetleg valaki azt éli át, amit az az édesapa, akinek a gyermekét a tanítványok, a 9 nem tudta meggyógyítani. És Jézus azt mondta neki, hogy meg lehet, ha hiszel. És ugye az édesapa azt mondta, hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Mert persze mondott Jézus valamit, de én most már inkább hitetlen vagyok, mint hívő. De ha azt mondod, Uram, hogy ha hiszel, meg lehet, Uram, akkor én hiszek, csak segíts, hogy hihessek. Baj van a gyermekemmel, nem tudok bízni se Istenbe talán, úgy érzem, hogy minden összedőlt, de átérzem annak a valóságát, hogy nem csak a gyermekemet, hanem engem is tart az Úr. Ott vagyok az Isten kezében. És ugye emlékszünk, hogy a másik képnél, amikor a pásztor képét hozza az írás, a pásztor mindig a beteg báránykát veszi a kezébe. Vagy ha elkóborolt, sebesülései lettek, és vissza kell vinni, fölveszi az ölébe. Mersz-e bízni az Úrban? A pusztai vándorlás azért volt, hogy mehessenek az ígéret földje felé. Az apák nem mehettek be, de a fiak igen. Mert az Úr bennük is hitet munkált, az ő szava által. Ez a kép is ezt erősítette. Számukra is a végső dicsőség és reménység az örök élet, És Mózesnek megadatott, hogy mégiscsak ott lehetett az ígéret földjén földi módon is, hiszen ott van a megdicsőlés hegyén Jézussal meg Illéssel, de Mózes számára is azért a végső nagy ígéret reménység, az az örök haza ígérete. És őt is megtartotta az Úr. Bennünket is az örök hazára is meg akar tartani, mindvégig hordoz, csak a pusztai vándorlás körülményei közti állapotokat, bajokat, nehézségeket, vagy akár még, ha kell, hitetlenségeket is, ő helyre akarja állítani. Látjuk-e az Urat ilyen Úrnak? Személyes életünkre nézve, családunkra nézve, akkor is, ha még nem járnak hitben, gyülekezetünk, népünk, kárpátaljai magyarjaink, merjük-e bízni az Úrra mindezeket? Amikor most énekeljük a 483. számú énekünket, nem az összes versével, csak ez az ének az, amelyik a Mi Atyánk bibliai szövegét énekeli, zenésíti meg, ennek az első két versét, 483. számú dicséret, hogy láthassuk majd ott a második vers végén, hogy akármilyen bűnös is az ő népe ma is, Atyánk az Isten. 483. ének első és második versét énekeljük válaszul az Úr kérdésére. Folytassuk imádsággal. Urunk, a bűneset óta lett igaz ez, hogy ismét porrá leszel, és bűnösként egyáltalán nem vagyunk méltók hozzád, de az igében is hallottuk, és az énekben is ezt hallottuk meg, mégis Atyánknak szólíthatunk téged, az Úr Jézusért, ami megváltónkért, és azért, mert szent lelked itt van, és igéd által, valósággal jelen vagy az életünkbe. És köszönjük, hogy ezt a közelséget, ezt a isteni szeretetet akartad ma kiemelni nekünk, hogy amint az apa a gyermekét kezében hordozza. Köszönjük, hogy te ilyen vagy. Arra kérünk, hogy merjük ezt hittel megragadni csak ugyan. Bárcsak, Urunk, ez lenne a hétköznapi valóság minden nap. Bocsáss meg, amikor mi is kételkedünk, akár hitetlenkedünk, pontosan az ellenkezőt gondoljuk annak, mint akinek kijelentetted magadat nekünk is. Tudod, Urunk, hogy nem akarunk megmaradni a hitetlenségbe. Állíts helyre minket, ha kell, fenyítsél, de köszönjük, Urunk, hogy ha fenyítesz is, kegyelmedből teszed. Segíts, hogy másokra is merjünk ezzel a hittel tekinteni. Ha kell, értük is úgy harcolni, hogy tartasz bennünket és harcolunk másokért. Szeretteinket, házastársunkat, családjainkat, nemzetünket, népünket, vezetőinket is, a kárpátaljai magyarokat is, az ottani hívő testvéreinket is, így akarjuk kegyelmedbe ajánlani most. És segíts meg, kérünk, azokat a keresztényeket, akiket ma készülnek kivégezni, állj ott mellettük, erősítsd őket, vagy ha akarod, szabadíts meg, kérünk. Hadd legyenek mindvégig hűségesek, hűségesek, mint halálig. És kérünk arra, hogy áld meg a kis családokat, a kisgyermekeket, akik születtek, vagy ezután készülnek születni. Köszönjük valóban, hogy annyi örömünk lehet ő bennük, itt a gyülekezetben is. Köszönjük, Urunk, hogy Te számban is gyarapítani akarod a pasaréti gyülekezetet. Kérjük, hogy hitben is erősíts. Most a csendben elmondott imádságunkat is hallgass meg, kérünk, Jézus érdeméért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyen az Úr gyülekezetünknek üldiző pásztora. A 167. számú dicséretünk, gyönyörű hálaének az Úr nagyságáról, kegyelméről, és ennek az éneknek az első versében énekelünk arról, hogy már anyaölben is volt mindig gondja ránk, nem csak az anyaölben, hanem azután is hallottuk a hirdetett igében, mint az apa, a gyermekét úgy hordoz az Úr. Énekeljük ezzel a hittel, örömmel. Kérjük és vegyük az Úr áldását. Hajlék az örökkévaló Isten, örökkévaló karjai tartanak. Boldog vagy Izrael, kicsoda olyan, mint te, nép, akit az Úr védelmez, aki a te segítséget pajzsa, és aki a te dicsőséget fegyvere. Amen.